Ez itt továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Beszélgető partnere ma este Falcsik István, az RSM Vám jövedék és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Ugye beszéltünk arról, hogy ez a tűziradó terv persze egy picit túlzó, de hogy legyen egy telefonszámos ebben. Kellene, hogy legyen mondjuk egy kockázatelemzés? Tehát én tudom, hogy mitvel foglalkozik a cégem. Kellene, hogy legyen egy olyan kockázatelemzés, ami arról szól, hogy vajon milyen pontokon, hol látszik annak a lehetősége, hogy akár gondatlanul, mondjuk a partnereim révén kerülhetek valamilyen problémába?
Igen, mindenképp. Nem is kifejezetten a büntetőjogi kockázatnak az önálló elemzése feltétlen, hanem általában elvárás az, hogy különféle kockázatokkal dolgoznak ugye a gazdálkodók, ezek a pénzügyitől az adón keresztül sok minden más lehet, és ennek megfelelően ezen kockázatok közé azonban fel kell venni a büntetőjogi kockázatokat is, mert ahogy mondom, valahogy nagyjából azonosulni tudnak azzal, hogy az adatvédelem fontos, azonosulni tudnak azzal, hogy az adóra oda kell figyelni, arra, hogy a pénzügyi kockázatokat figyelni kell, a pénzmosási szabályzatot be kell tartani, de minden mellett, ugye meg kell annak is teremteni a lehetőségét, hogy igen, hol, milyen esetekben tudok egy büntetőjogi kockázatothoz kapcsolódni. Én például a kokáért, ugye a partnerekkel, akikkel kapcsolatba kerülök, vajon nem olyan miatt kerülök-e kapcsolatba, amely az ő egészen kriminalizáltó szándékát vetíti előre, illetőleg mondom, minden egyes gazdasági folyamatnak az elemzésébe általában a büntető kockázat elemzése most már nélkülözhetetlen. Ez legyen akár HR, legyen akár bármi más, nyilván a költségvetés, adónál a költségvetést érintő kérdéseknél ez egy hatékonyabb, de az a csalási eljárásoknál is, tehát ahogy ismerjük az áfa csalás metodikáját, nagyon gyakran szükséges az adott körbe egy teljesen legálisan működő gazdálkodót is beiktatni, csak annak ellenére, hogy a külvilág számára a látszat az meglegyen, hogy ez egy teljesen jól működő láncügyleteket bonyolító társaság. És akkor az is elképzelhető, hogy ez a gazdálkodó nem is teljesen tudja, hogy ő része egyébként egy ilyen csalásnak. Nem állítom, hogy a végeredménye az lesz, hogy ő büntetőeljárásban elítélésre kerül, az azonban biztos, hogy kellő mértékben fogja érinteni a büntetőeljárás az ennek az összes szankciórendszere, illetőleg legalábbis az előzetes intézkedések minden körülmények között.
Ugye sokat beszéltünk, amikor az adóellenőrzések kerültek szó, vagy a jövedéki ellenőrzések, vagy a vám ügyek kerültek szóba ebben az a műsorban, arról, hogy milyen lehetőségei vannak az eljárás alá vont gazdálkodónak vagy személynek, és milyen lehetőségei vannak a hatóságnak. Egy picit beszéljünk erről nyilván általánosságban, hogy mi az, amire számítani lehet. Tehát belekeveredett a cégem mondjuk egy ilyen áfacsalásos láncolatban, gondatlanul belekeveredtem, nem tudok róla, megjelennek nálam. Mik azok a dolgok, amivel tisztában kell lennem, és mi az, amivel számolnom kell mindenképpen aznap reggel, amikor megjelennek a nyomozók?
Hát nehéz prognosztizálni, hogy az adott cselekménytől függően van, de azzal azonban tisztában kell lenni, és maradva csak a büntetőjognak a talaján, tehát nem az általános adóellenőrzésekről és vámellenőrzésekről beszélünk, hanem kifejezetten a büntetőeljárásokról. Ugye ahhoz, hogy valakit gyanúsítottként meghallgassanak, ahhoz az úgynevezett a gyanúsításnak a megalapozott gyanúja kell. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan adatokkal kell rendelkezni egy hatóságnak, amely a megalapozott gyanút kitémjait megüti. Ez azonban azért egy kicsit bonyolult és képlékeny, mert az adatoknak a mérlegelésével jut el egy ügyészség, egy nyomozatosság oda, hogy valakit ebben meggyanúsít-e vagy nem. Azzal tisztában kell lenni, hogy ugye ezt megelőzően is lehet még kategóriákat felállítani, a gyanút például, ami elégséges lehet egyébként egy adatszerzésnek és bármi másnak, és így jutnak el később a várható tetteshez. Na most alapvetően önmagában az, hogy valaki szemben a megalapozott gyanú áll fel, már ez egy bizonytalansági tényező, ez nem jelenti azt, hogy őt meggyanúsítják, akkor ő belőle minden körülmények között vádlott lesz, majd később el fogják ítélni. Azért a statisztikák mutatják, hogy valóban előfordul az természetszerűleg, hogy olyan személy kerül meggyanúsításra, aki később nem lesz az ügyben egyáltalán érintett. Ezért is van nagy jelentősége annak, hogy fel kell arra készülni, hogy bármennyire is jó a rendszer, tehát mennyire jó a büntetőjogi felelősségre vonás, nyilvánvaló nyilvánvalóan a esetek nagy többségében ez természetszerűleg ugye megfelelő embereket érint, de előfordulhat az, hogy nekem védekeznem kell, meg kell határoznom, hogy nekem semmi közöm nem volt ehhez. Egy cég vonatkozásában ez még inkább érzékenyebb kérdés, tekintettel arra, ugye a cég az egy gazdasági folyamatban részt vesz, formálisan lehet látni, számlát állít ki magát a gazdasági folyamatban ott van. Ott az ő esetében, ugye nyilvánvalóan a cég esetében cégvezető az abban résztvevőknek a kvázi tudati helyzetét kell vizsgálni, hogy ők vajon tudatuk mennyire foghatta azt át, hogy egyáltalán az, amit csinálnak, az mondjuk egy kriminális magatartás, vagy pedig nem. De ebből adódóan válik egy büntetőeljárás több pólusúvá, ami azt jelenti, hogy nem csak mondjuk a cégnek a vezetőjével szemben, tehát magával a természetes személye szembeni eljárásban kell viszonylagosan megfelelően védekezni, hanem az úgynevezett céggel szemben bevezetett eljárásban is. Az, hogy pontosan hogy lehet erre felkészülni és miként, ez szerintem pedig csak kifejezetten a szakembereknek a tapasztalatából múlik. Általában az adott rajtaütések, az adott ellenőrzések, fogalmazunk így, vagy hirtelen a házkutatások, nyomozati cselekmények, azok olyan szituációkat is produkálnak, amelyeket nehéz előre prognosztizálni. Azt azonban hangsúlyozom, a tapasztalat egyértelműen alátámasztja, hogy ma a nyomozóhatóságnak olyan eszközeik vannak, amik egy gazdálkodót pillanatok műve alatt megbéníthatnak, és pillanatok műve alatt teljesen működésképtelenné tudnak tenni. Tehát ebben az esetben minden körülmények között át kell azt gondolni, hogy vajon mennyire voltak ezek jogosak, és milyen mértékben voltak abban az adott pillanatban arányosak is.
Épp ezt akarom kérdezni, hogy ugye ezt már érintettük, ezt a kérdést a beszélgetésünk első felében is, hogy meddig mehet el a nyomozóhatóság? Tehát mondjuk egy nagy termelő cégről beszélünk, ahol valóban dolgozik több száz ember. Nyilván egy nyomozati cselekménynél, hogy ön is mondta, megbénítható a működés, zárulhatók a számlák. Lehet, hogy egy napig tudunk még termelni, mert van alapanyag, de mondjuk lehet, hogy másnap már nem. Meddig mehet el a hatóság? Milyen gyorsan kell neki azt igazolni, hogy itt valóban van valami történet, ami miatt ez jogos, és meddig mehetek el én, mint a gazdálkodó vezetője, hogy együttműködöm, de ugyanakkor nekem biztosítanom kell a működést. Tehát milyen együttműködésre kényszeríti a hatóságot is vajon az előírás, vagy a szabályozat, a büntetőtörvénykönyv?
Alapvetően azért a büntetőtörvénykönyv mondjuk egy költségvetési csalásnál nyilvánvalóan elsődleges szempontnak azt tekinti, hogy ott ugye a bűncselekménnyel okozott kár valamilyen módon biztosítható legyen az eljárás folyamán. Tehát azért ott nyilván van ez az elsődleges cél. Egyébként elég jó exakt szabályok vannak, csak hogy erre példát mondjak, nyilván sok mindentől függ, de például egy 100 millió forintot érintő költségvetési csalásnál, ugye a természetes személlyel követő gyanúsított vonatkozásában a 100 millió forint vagyonnak a zárolása a saját vagyonából minden további nélkül törvényes, ugyanakkor a cég vonatkozásában pedig hozzávetőleg, tehát a vele szemben, a gazdálkodóval szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedéseknek ennek a háromszorosa is egyébként még egy olyan összeg, amely a törvény által megengedett. Ha belegondolunk, azért 400 millió forint, az már elégséges lehet egy 100 millió forintos kárnak a megtérítésére. Nyilván ezek általában csak ideiglenes intézkedések, olyan értelemben ideiglenesek, hogy majd valamikor az ítélet fog erre vonatkozóan végleges döntést hozni. Arra is ad azonban lehetőséget a büntetőeljárási törvény, nyilvánvalóan, hogyha valakinél egy ilyen zárólávétel történik, akkor ő ezt ennek a csökkentését, ennek mértékének a csökkentését kérje, vagy korlátozását, ami azt jelenti, hogy akkor itt egy mérlegelési kérdés az, amit az ügyészeknek, vagy az nyomozóhatóságnak, attól függőnek, vagy a bíróságnak, aki éppen jogosult ennek az eldöntésére, azt fogja mérlegelni, hogy vajon nem okoz-e az átlagon felül nagy kárt, illetőleg hangsúlyozom, az elsődleges kriminalizáció célok azok megvalósulnak-e. Azt, ha a gyakorlatot nézzük, azért az én álláspontom szerint a nyomozóhatóságok akkor dolgoznak jól, és ez úgy mutat, látható is, hogy ez így működik, amikor általában a úgynevezett ilyen összehangolt tevékenységként végzik a nyomozati cselekményeket. Tehát, ahogy mondtam, ugye viszonylag korán reggel mennek, így nyilván senki nem tudja, hogy aznap ilyen akciót fognak végrehajtani. Az biztos, hogy már magában a pénzintézetekhez és a többi olyan helyhez, ahol a számlák voltak, nem aznap fognak megérkezni az árulások, hanem aznap reggel már onnan senki nem tud pénzt kivenni. tenni, illetőleg ott az adott helyszínt akár le tudják zárni, korlátozni tudják azonnal kibejövetelt arra a nyomozóhatóság intézkedés időtartamára, és ahogy mondtam, az árukészlettől kezdve a járműparkon keresztül nagyon sok minden lefoglalható. Nem véletlen lehet gyakran olvasni, persze a híreknek ez is csak egy töredéke, hogy ugye horribilis értéke autóktól kezdve, nem tudom, minek a lefoglalása történik. Ugyanakkor álláspontom szerint sokkal nagyobb az ingatlanoknak az árulása, ezt néznénk, illetőleg az árukészleteknek a lefoglalása is. Itt is azonban vannak olyan szabályok, amelyek racionalizáltan működtetik ezt a rendszert, amely azt jelenti, hogy természetszerűleg nem egy árukészletet lefoglalnak, azt nem fogják hagyni ott elpusztulni, tönkre menni, hanem azt lehet előzetesen értékesíteni, abból folyó pénzt egy zármára betenni, és akkor ugyanott tartunk, hogy tulajdonképpen nem fog valami értékcsökkenésen átmenni, vagy teljesen elpusztulni. Általában azért a nyomozóhatóságoknak ezek a metodikai szabályai, mondom, az utóbbi időben szerintem minőségüket illetően, hatékonyságokat illetően sokkal jobban fejlettek. Itt ez az informatikától kezdve az égvilágon minden befolyásolja és indokolja is ezt.
Tehát akkor igazából azzal lehet ezt összefoglalni, hogy túl azon, hogy valaki meghallgatta most ezt a műsort, amiben erről beszéltünk, hogy fontos a felkészülés, legyen legalább egy telefonszáma, és készüljön fel arra, hogy bármikor, hiszen gazdálkodó szervezetet vezet, vagy tulajdonol, bármikor, akár gondatlanul, vagy akaratán kívül is kerülhet ilyen helyzetbe.
Így van, minden esetre még azzal talán lehetne befejezni, hogy az álláspontom szerint ez a kockázati tényező, büntető kockázati tényező magasan túlmutat mindegyiknél. Azt ugye tudni kell, hogy addig, amíg egy cégvezetőnél az összes többi kockázati tényező természetesen fontos, a cégnek az életét befolyásolja meg hasonló, ez azonban az ő saját életét befolyásolja elsődlegesen, és a változatlapodján ő fog ülni egyébként alapvetően. A másik pedig, hogy nem lehet alulért és pusztán csak felkészülni kell, és arra kell felkészülni, hogy valakit abban az adott szituációban segítségül tudjak hívni, hisz a törvény erre egyébként lehetőséget is ad, nem véletlen hívják védőnek ebben a szituációban az eljáró jogi képviselőket.
Falcsik Istvánt, az RSM Vám jövedék és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetőjét hallották. Ezzel véget ért az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.